Folytassuk a Korintusi Levél tanulmányozását. Itt a Korintusi Levél utolsó fejezete kezdődik. Az utolsó fejezet általában, vagyis ebben a hosszú levélben, a Korintusi Levélben köszöntéseket, gyakorlati tanácsokat tartalmaz főleg. Az első 9 verset fogjuk most elolvasni, mert ebben a szakaszban két olyan dologról van szó, vagy két olyan területet érint a levél, ami nagyon gyakorlati. Ugye az utolsó fejezet általában olyan gyakorlati tanácsokat és intelmeket, olyan dolgokat tartalmaz, amire sokszor úgy gondoljuk, hogy nincs olyan mély mondani való bennük, de azt gondolom, hogy nem véletlenül íródott le. A Biblia semmilyen része, egy szava sincs véletlenül a számunkra leírva, hanem ennek is mondani valója van. Tehát olvassuk el az 1 Korintus 16 első 9 versét. Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan az Galácia gyülekezetének rendeltem. A hét első napján mindegyikőtök tegye félre és gyűjtse össze azt, ami tőle telik, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor oda megyek. Amikor pedig megérkezem, azokat, akiket ti alkalmasnak találtok, elküldöm ajánlólevéllel, hogy adományatokat elvigyék Jeruzsálembe. Ha pedig érdemes lesz, hogy én is elmenjek, eljönnek velem együtt. Hozzátok pedig akkor megyek, ha átutaztam Makedónián. Mert Makedónián átutazom, de nálatok talán ott is maradok, vagy át is terelek, hogy ti indítsatok útnak, ahova majd elmegyek. Mert nem most átutazóban akarlak meglátogatni titeket, hanem remélem, hogy egy ideig ott is maradok nálatok, ha az Úr megengedi. Efézusban pünkösdig maradok, mert nagy és sokat ígérő kapu nyíltott előttem, de az ellenfél is sok. Két fő területet érintett ez a fejezet rész. Az egyik az adakozással kapcsolatos. Azzal, amit a gyülekezet, a korintusi gyülekezet is tesz, hogy adományokat gyűjt a jeruzsálemi szegények javára, amiről itt szó van, amiről utalt az első néhány vers. A második terület pedig kifejezetten olyan gyakorlati Pál apostol programával programát érintő gyakorlati dolog, hogy mikor fog hozzájuk menni, mikor, hol lesz, amit azt gondolom, hogy nagyon fontos tudniuk, hogy akkor nem volt telefon, nem tudtak gyorsabban információt cserélni, csak úgy, hogyha valaki, aki ment éppen azon a terület, ment arra a területre, ment a korintusi közé a gyülekezetbe, akkor elvitte ezt a levelet, és lehet, hogy fél év vagy egy éves program is benne volt, hiszen nem tudtak egymásról több információt szerezni, csak aki éppen oda ment. Az első részben beszélünk részletesen arról, hogy az adakozás, hát mik a bibliai alapelvei. Az a, amit néhány szóban érint itt az ige, egy kicsit körültekintőbben, vagy kicsit részletesebben beszéljünk arról, hogy mit mondta az Új Szövetség. Elsősorban minket az Új Szövetség érint, hogy mit mond az Új Szövetség az adakozásról, persze nyilván érintve az Ószövetséget is. Majd ezzel még fogunk foglalkozni, ha folytatjuk a második korintusi levelet tanulmányozásban, akkor fogunk a 8.-9. fejezet, ugye részletesen foglalkozik ezzel. Akkor is biztos majd beszélünk róla, de egy pár gondolatban azért összegyűjtöttem, vagy utána néztem annak, hogy mi az, ami igazából fontos a mi számunkra, a hívő emberek számára. Nagyon fontos ezt hangsúlyozni. Ugyanis egész más a hívő ember hozzáállása, más kell, hogy legyen a hozzáállása ehhez a területhez is, mint addig, amíg valaki nem ismeri az Úr Jézus személyes megváltójának, amíg nem Isten vezetése, amíg nem Isten az ige gondolatai határozzák meg az életét az embernek, akkor minden területen más az elképzelése, hiszen a nem hívő embernek az első számú gondolata mindig az énből származik, A hív ember számára viszont nem az az elsődleges. Az kell, hogy legyen az elsődleges számunkra, hogy mit akar az Úr Jézus, mit mond Isten, mit akarsz, hogy cselekedjem, ahogy Pál apostol kérdez az Úr Jézus a damaszkuszi úton. Ezért mondhatjuk azt, hogy a hívő ember megértette, hogy minden, az egész életünk, képességeink, anyagi dolgaink Istené, nem a mi tulajdonunk, nem saját magunké. Azért kaptuk, hogy sáfárkodjunk, gazdálkodjunk vele. Isten arra adta, hogy sáfárkodjunk és használjuk őket az Úr munkájában is. Természetesen hozzátartozik az Úr munkájához, ami egyéni gyakorlati életünk, hétköznapjaink is. Hiszen a hívő ember életében nem kell, hogy külön választodjon a vasárnap és a hétköznap, hanem nekünk mindig Isten előtt abban a gondolkozásmódban kell döntéseket hozni és élni, ami az Úr Jézus Krisztusnak az életéből származik, amiről azt olvassuk a Bibliában, hogy mi isteni természet részesévé lettünk. Nekünk ebből a természetből kéne a hétköznapjainkat is élni, minden döntéshozásban első kérdésként, hogy mit akar, mit mond Isten igéje, hogyan akar bennünket vezetni. A sáfárságunk ugye csak egyik összetevője az adakozás, a sáfárság sokkal szélesebb körül, ugye ez egy nagyobb volumenű dolog, mert több mindennel sáfárkodunk, az adakozás elsősorban nyilván anyagi természetű dolgokról beszél, de nagyon sok mindenben is láthatjuk, hogy adakozás, vagy adunk dolgokat, akár fizikai segítség, vagy időráfordítás, vagy nagyon sok terület lehet, ami igazából, amire mi is azt gondolhatjuk, hogy adjuk a másiknak, ahogy énekeltük, hogy egymás terhét hordozzuk. Akár imádságban is, de konkrét segítségekben nagyon sok minden területet ér. Az élet minden területét érintheti ez. Az adakozás, tehát a sáfárság egy része, a sáfárság pedig, amit a Bibliában úgy olvasunk, hogy Isten azt kívánja meg a sáfártól, hogy hűséges legyen. Az első, ami ebben is, és minden dologban, ami a sáfárságon belül van, Isten az a kérése és az a szándéka felénk, hogy mi hűségesek legyünk hozzá. Mert ő a mi életünk tulajdonosak. Tovább menve azokon az alapelveken, ami az adakozással kapcsolatos, hogy foglalkozhatunk az adakozás mértékével. Az adakozás mértéke az sokszor kifejezi Isten iránti, sőt egyáltalán kifejezi Isten iránti szeretetünket és a hitünk nagyságát. Lehet mondani, ugye, hogy a példa a Lukács 21-ben van az özvegy asszony két fillérjének a példáját, akiről azt olvassuk, hogy az Úr Jézus, mikor arról beszél, hogy milyen az adakozás mértéke, hogy ki ad többet, akkor nem azt a mennyiséget nézi, ami konkrét számokban kifejeződik, hanem azt a szívet vizsgálja, hogy mi az, amit az ember odaad Istennek. Az adakozás cél személye tulajdonképpen mindig Isten. Ugye mi nem egymásnak adakozunk elsősorban, ha konkrétan is egy más személynek adjuk oda azt a valamit, amit adunk, emberek felé irányul, de alapvetően Istennek adjuk azt, amit adunk, mert ha nem így van, ugye akkor az nem Isten dicsőségét, hanem a mi dicsőségünket szolgálja. Elsősorban a hitünk nagyságát és a mértékét és az adakozás sokszor kifejezi az, hogy milyen szívvel tudunk adni. Természetesen, ahogy ott a történetben olvassuk, a fölöslegből sokkal könnyebb adni, a fölöslegből adnak nem hívő emberek is nagyon sok minden célra, nagyon sok mecénás, nagyon sok támogató ember van, aki a fölöslegéből nagyon sok pénzt áldoz másokra. De egész más az, mint amiről itt az Úr Jézus beszél az özvegy asszony kapcsán, aki azt a dolgot is odaadta, ami a saját élet szükségletére kellett volna. Mindenét odaadta, amilyen volt, mondja ott az ige. Azt is, ami talán a saját élet szükségletére lett volna, azzal a hittel, hogy Isten meg fogja adni, ami a számára szükséges. Ez, amiről az Úr Jézus tanít, hogy mi a mennyben gyűjtsünk kincseket, ne a földön, ne a földi kincseket gyűjtsük, mert ahol a kincsetek, ott lesz a szívetek is, mondja az ige. És az adakozásnak önkéntesnek és titkosnak, olyan értelme, nem nyilvánosnak kell lennie, hogy ne öndicsőségből, ne magamutogatásból legyen, ezt is olvassuk a hegyi beszédben, hanem hálából, örömmel, jó szívvel. Hiszen ez az, amiről az ige beszél, hogy akkor szereti Isten a mi adakozásunkat, hogyha szívből jön, hálából, örömmel, megértettük, hogy az Úr Jézus mindent odaadott értünk. Ő mindenben azt nézte, hogy mi jó nekünk. Ez az agapé szeretetnek, ugye az 1 Korintus 13 kapcsán beszéltünk az agapé szeretetről több héten át. A lényege, hogy megadni azt a másiknak, ami nincs, ami hiányzik. Ebben az Úr Jézus, ami számunkra nagyon jó példát adott. Tovább menve azt is látjuk, hogy Isten ígérete az, hogy valaki minél többet ad, annál többet kap Istentől, és ez mindig utólag derül ki. Ugye ez nem egy üzlet, nem arról van szó, hogy azért adok, mert majd akkor Isten többet fog adni, hanem ezt tapasztalja a hívő ember, hogy amikor adott, akkor utána nem lett kevesebb, nem szűkölködött. Ahogy olvasunk ilyen példákat a Bibliában, és ez a hit egyik fokmérője, hogy megmerjük-e tenni azt, amit az özvegy asszony is tett, hogy odaadta mindenimét, amilyen volt, abban a hitben, hogy Isten majd gondoskodik róla. Hogy Isten megadja azt, amire szüksége van az embernek. Nem kell aggódni azért, hogy mi lesz, hiszen Isten gondoskodik rólam. Ezt olvassuk a Filippi 4.19-ben, mondja Pál apostol annak a gyülekezetnek, akiről azt írja, hogy egyedül ők vállaltak vele anyagi közösséget, őtőlük fordult el anyagi segítséget Pál apostol a Filippi gyülekezettől, nekik írja ezt, az én Isten pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel Krisztus Jézusban. Itt egy nagyon fontos alapfogalom van az igében, a szükségeinket, a szükségeteket, mondja Pál apostol. A szükséget nem azt, amilyen igényeink vannak sokszor, és erről majd itt a vége felé még beszélni fogok, hogy mennyire akadálya lehet az adakozásunk, amikor a szükségek, főleg a mai társadalmi rendszerben és a társadalmi viszonyok között egészen más mértéket öltenek, mint amilyenek voltak régebben, vagy amilyen lehetne a mi számunkra ma is. És az Ószövetség szerinti mérték az adakozásnak nem az, ami az Ószövetségben volt, a tized, hanem Isten vezetése, szellemének vezetése szerint, ami nyilvánvaló egészen más összeg is lehet, egészen más mérték is lehet. Az nagyon fontos a szemléletbeli különbség. A szemléletbeli különbség, ami nem kényszerít senkit arra, hogy adjon valamit, a hívő embereket Isten nem kényszeríti, ahogy itt erről már szó volt, hanem azt mondja nekünk, hogy ha hálás a szívünk azért, amit az Úr Jézus, amit Isten tett értünk, fölfogva azt, hogy minden az övé, mindenünk az ő tulajdona, az egész életünk, valunk, mindenünk az ő tulajdona, és ha igaznak tartjuk a római levélben azt az ígét, hogy szálljuk magunkat oda, az egész testünket, mindenestül, mindenünkkel együtt, akkor nyilvánvaló, hogy ebből az látszik, hogy teljesen megváltozott Istennek az elvárása, vagy Istennek a vezetési stílusa az Új Szövetségben, a mai élő hívő emberek felé, az adakozás területén. A tized kérdésével ugye le lehet tudni azt, hogy valaki a tized alapján adakozik, letudta, kész, minden rendben van. Az Új Szövetségben nem ezt tanítja nekünk Isten igéje. Nem erről van szó. Természetesen lehet ez egy alapgondolat az emberek számára, a tized, de ahogy itt az előbb is mondtam, azt várja Isten, hogy úgy sáfárkodjunk mindenünkkel, amink van, ahogy ő szeretné, ahogy Isten országa építésében a leghasznosabb. Hasznos a hasznosság és az előremutatás az, hogy nyilvánvaló az embernek kell tudni, föl kell tudni mérnie az élethelyzeteit, ez a mi feladatunk. De Isten vezetése lehet az, amikor egészen más módon és más mennyiséget ad az ember valamilyen célokra, mint a tized kérdése, mint a tized rész. Itt a föl elolvasott ige szakaszban néhány alapelvet láttunk, mint példát az új szövetség adakozás alapfogalmaira. Az első, amit itt olvastunk ebben az első két versben, a 1 Korintus 16-ban, a rendszeresség, ugye azt mondja Pál apostol itt a levélben, az ige, a hét első napján, ugye ez minden hétre vonatkozik, nem véletlenszerűen, nem csak egyszer-egyszer, hanem egy szisztematikus döntés alapján, amikor eldönti az ember, ugye lehet ez, és a mi életünkben nem így, mert ugye nálunk nem hetente van fizetés, mondjuk, mint Angliában, hanem havonta van, tehát lehet mondani, hogy valaki havonta gondolkozik ezen, vagy teljesen egyénre van bízva, de mégiscsak a rendszerességre hívja fel az ige a figyelmet, a rendszerességre, hogy ne csak akkor, amikor éppen valami nagy bajba vagyok, és akkor azért adjak Istennek, vagy az ország építésére, hogy hát, ha akkor majd Isten kegyelmes lesz, kihúz a bajból, mert adtam valamit. Ezt tapasztalja az ember a vallásos világban, nekünk hívő embereknek nem így kell élnünk. Aztán a másik dolog, hogy ez minden személy, minden embernek egyénileg személyes dolga és felelőssége. Azt mondja Pál apostol, hogy mindegyik őtök. Tehát ez minden hívő ember számára kötelező, személyes dolog. Természetesen van, amikor egy gyülekezet ad adományokat másoknak, de ezek az adományok az egyéni emberek adományából összerakott összegek, amit aztán a gyülekezet továbbad másoknak, de attól még ezek egyéni személyes adományokból adódnak, akár ugye missziós célokra, vagy mint mi is tettük most legutoljára is, hogy egy gyülekezeti ház építésére közösen adtunk, de ezek is ugye az egyéni adományoknak az összeadódásából van. A gyülekezetnek sem, mint ahogy Istennek sincs más pénze, csak a mi pénztárcánkon keresztül. És ezért hívja föl Pál apostol a figyelmet, hogy mindenkinek felelőssége ez, mindegyik őtek gyakorolja ezt a rendszeres adomány kérdését. Aztán a harmadik dolog, amiről már szó volt, hogy titokban azt mondja, tegye félre magánál. Ugye a mai időnkben ez már más, mint a Pál apostol idejében volt. Ma lehet mondani ezt, hogy akár egy külön bankszámlára tegye az ember azt a pénzt, amit valamilyen adományra száll. Azért is jó ez a dolog, mert lehetnek olyan helyzetek, amikor hirtelen valakinek úgy látjuk, hogy szüksége lenne pénzre, és ha van egy olyan bankszámla, amin tudjuk, hogy az adomány kezelése van, akkor ugye az egy olyan dolog, amihez nem nyúlunk hozzá, nem költi el az ember arra, amire esetleg nem gondolná, hanem az egy külön erre a célra félretett valami. Természetesen ez mindenkinek magára van bízva, hogy hogy gyakorolja ezt. Lehet ez egy külön boríték, vagy egy külön fiók, sok minden módszer van, de nem a módszer a lényeges, hanem az, hogy gondoljon rá az ember, mert magánál gyűjti ezt az adományt, és amikor megfelel az idő, vagy a megfelelő időben oda tudja adni arra a célra, amire úgy gondolja, hogy Isten indítja, amire az Úr indít bennünket. Ennek a gyakorlata, mondom, mindenkinél más, de nagyon jó, hogyha ezt magunkban tisztázzuk, és úgy gyakoroljuk, ahogy jónak látjuk Isten előtt. Ennek az a fontos mondani valója van, hogy újra és újra Isten megvizsgálja a mi életünket, a mi szívünket, hogy mennyire hálás, mennyire örömteli a adakozásunk. Nyilván ez a fontos, hiszen milyen szomorú az, amikor adunk valamit, de közben a szívünkben ott van egy ilyen negatív érzés, hogy hát milyen jó lenne ezt másra használni. Persze, hogy más az, amikor szükség van valamire, és nem tud az ember nyilván adni az Isten országára, mert a saját életében, családjában, stb. Sokfajta olyan feladat van, amire kell, de mi közösen kezeljük nyilván ezt a kasszát, a saját kasszánkat, és minden dologban eldönthetjük, hogy Isten rábólint, mintha egy főnök, vagy mint egy pénzügyminiszter a költésünkre rábólint, hogy ezt vegyük, vagy ezt ne vegyük. Az arányosság, ugye arányosan mondja itt Pál apostol is, hogy ami tőle telik. Erre utal az ige akkor, amikor azt mondja, hogy ami tőle telik, hogy nem egyforma senkinek sem az anyagi helyzete, van, akinek több van, van, akinek kevesebb, van, aki többet tud adni, van, aki többet tud félretenni, van, aki kevesebbet. És ez nagyon fontos, hogy ez is egyéni felelősség, ugye akár lehet tized is, de lehet sokkal több, vagy időszakonként kevesebb is, attól függ, hogy milyen élethelyzetben van valaki. Természetesen azt látjuk, hogy ugye fiatalon egészen más az élet, főleg amikor valakik családi életet kezdenek, akkor nagyon sok minden olyan költség van, amire nyilván magának kell gondoskodni az embernek. Aztán ahogy előre megy az idő, ahogy változik ugye az anyagi helyzet is, jó esetben több jut az adakozásra, talán több százalék is, több területet, tehát több mennyiséget, százalékot tud az ember felszabadítani az adakozás számára, hiszen a szükségei nem változnak, sőt csökkenhetnek. Nyilván minél idősebbek vagyunk, annál kevesebbet eszünk, mint hogy legalábbis kéne, hogy legyen nálam, de hát nem mindig van ez így. A kinek adjunk kérdése, ugye itt nagyon fontos megjegyzése van a Bibliának arra nézve, hogy elsősorban Isten országára nézve, ugye az arra területekre adakozzunk. És ahogy itt talán még egyszer érdemes visszatenni ezt a végét ennek a gondolatmenetnek, hogy igazából ezt értjük, hogy mi az, hogy Isten országa számára gyülekezeti missziós munka, rászorult testvérek, szociális terület is, de azért írtam oda, hogy a hívő nem balek, hiszen látjuk, hogy mennyi helyen, mennyi módon akarnak bennünket lehúzni, pénzt kérni, pénzt szedni tőlünk mindenféle emberek, és élettapasztalatunk is van arról, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a hívő emberek olyan balek, hogy mindig lehet pénzt szerezni. Mindig lehet pénzt kérni, mert rá kötelesek adni. És ezért kihasználják azt a jó hiszeműséget, azt a segítségnyújtási lehetőséget, amit a hívő emberek látnak, és ezt nekünk ebben tisztába kell lennünk. És van felelősségünk arra, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nyilvánvaló nemet kell mondanunk azért, mert látjuk, hogy nem arra költi azt a pénzt valaki, amire helyes lenne, vagy amire Isten szánná, hanem egészen másra, és emiatt nem szükséges nekünk kiszolgálni ezt a fajta szükséget vagy igényt, amit támasztanak felénk mások. Mi is támogattunk többeket, olyanokat, akik nagyon visszaéltek ezzel, és tanulni kell ezekből a helyzetekből is, és tényleg Isten elé vinni, hogy mi az, ami szükséges, ami Isten országának az építését, vagy annak az egyéni embernek a hitéletét, vagy a hitrejutását szolgálja, és mi az, ami már teljesen más irányú. Ezt azok a munkák, azok a szolgálatok, amiket a testvérek végeznek olyan emberekkel, mint például ahol Szabó Jóskáék, és amit végeznek munkát, ugye ott is ez egy borzasztó nehéz kérdés lehet. Nagyon nehéz, eldöntendő kérdések merülnek ott fel ezen a téren, de azt látom, hogy a Jóskáék is ezzel az egész kérdéskörre nagyon komoly hitben megállva küzdenek, és megtanultak nagyon sok mindent ezen a területen, amit nekünk is meg kell tanulnunk. Az adakozásnak vannak akadályai. Négy ilyen akadályt írtam én itt föl. Talán jó mindenkinek elgondolkozni azokon, amik itt ez a négy fogalom van. Az egyik ilyen probléma lehet annak, aki a vallásos világból jön, a tized fogalma. Általában nekünk ez nem probléma, a testvér gyülekezeti háttérből jövünk, mert sokan azt gondolják, hogy a tizeddel ugye eleget tettünk az adakozási kötelezettségnek Isten felé, és ezzel le van tudva minden. Aztán a másik dolog, hogy valaki félreérti azt, ami Istennek a pont ebben a szabadsága, a kegyelmi adakozás kérdése, hogy igazából nincs szükség, hogy én adjak, mert majd Isten gondoskodik, úgyis Istené minden, majd ő gondoskodik a rászorultakról, nekem nem kell ezt hozzátenni. Miért pont én adnék, amikor nálam sokkal gazdagabbak vannak, majd azok adnak. Ugye lehet így is gondolkozni, ez is nagy akadálya annak, hogy megfelelő módon adakozzon az ember. Aztán a harmadik, ami szintén nagyon megnehezíti az életünket, hogy így mondjam, A fogyasztói életformának az a tulajdonsága, hogy egészen más helyre került a szükség fogalma, mint régebbi időkben volt, akár csak a mi gyerekkorunkban, hogy a szükség fogalma egészen más mértéket ölt, mint amilyen lehetne, vagy amilyen szükséges, ami valóban szükséges lenne. Az igényeink megnőttek, egészen más életformát élünk, mint elődeink éltek, és rengeteg mindenben sokszorosa az, amit magunkra költünk, vagy ugye szükségnek tekintünk, annak, ami valóban az. Ez természetesen szintén egyéni felelősség, ezt senki nem mondhatja a másiknak, hogy neked erre már nincs szükséged, ezt add ide nekem, vagy másnak, hanem mindenkinek Isten előtti felelőssége ez, hogy mit gondol ebben a dologban, hogy az az igény az igénye, szüksége, vagy a kívánság kielégítése sok mindenben az, amire költjük a pénzt, és persze természetesen lehet mondani, hogy a milyenké, tehát miért ne magamra költsem, de jó ezt újra és újra szívünkbe vésni, amit az elején említettünk, hogy nekünk hívő embereknek úgy kell tekintenünk, hogy ez nem a milyenké, hanem Istentől kaptuk sáfárságra. Aztán a negyedik, amit egy ige is említ, ugye a kapzsiság, a fösvénység kérdése, talán ránk ez nem jellemző általában, de mégis jó ezt megjegyezni, hogy ilyet is ír az ige a Kolossi 3.5-ben, hogy öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi, és itt egy hosszabb felsorolás van, én csak a kapzsiságot írtam ki belőle, ez tartozik most ide, a kapzsiságot, ami bálvány imádás, mondja az ige. Nyilvánvaló, ehhez hozzátartozhat az ige is, amit az 1 Timóteus 6-ban olvasunk, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, hiszen ugye ez a kapzsiság, a fösvénység a pénz szerelméhez kötődik, és ott figyelmezteti az ige az olvasókat, bennünket is, hogy az, ha minden ugye, központi kérdés a pénz az életünkben, vagy a vagyon, ugye akkor világossá teszi az ige, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, hiszen vagy a mammonnak szolgálunk, vagy Istennek. Erre utal ez a negyedik, mint egy akadály az adakozásra nézve. Talán ennyit a bibliai alapelvekről, aztán néhány gondolat arról, hogy abban az időben nagyon nagy kitüntetés volt, hogy elvihette egy gyülekezet adományát Jeruzsálembe valaki, a gyülekezet nevében, ahogy Pál apostol mondja, hogy ugye ez egy kitüntetés volt, és egy nagyon komoly feladat. Nyilván nem olyan volt az akkori viszonyok között ez a munka, mint ma, hogy egyszerűen egy bankátutalással meg lehet ezt tenni, vagy fizikailag személyesen elviszünk valamit egy autóval, hanem akkor, ha majd látjuk, meg látjuk itt a térképen, de mindjárt kivetítek egy térképet, hogy micsoda távolságok voltak Korintus és Jeruzsálem között, és milyen módon juttatták el ezeket a pénzeket, vagy adományokat, és közben milyen veszélyek voltak, nem csak a rablókkal teli útra gondolok, hanem nagyon sok olyan ellenlábasuk volt, akik mint a hitüket, nem is a pénz miatt üldözték a hívőket, hanem a hitük miatt, mint a Pál apostolról is tudjuk, hogy üldözték. Voltak, akik ugye fogadalmat tettek, hogy addig, amíg ezt vagy ezt nem teszik, amíg azért is a fogadalmat tettek, ugye, amíg meg nem ölik Pál apostolt. Tehát nem csak a pénz miatt volt veszélyben az akkori hívő emberek élete, hanem maga Jézus Krisztusból vetett hit miatt is, mint ahogy ezt aztán persze tudjuk a római birodalomban is, hogy nem volt veszélytelen hívő emberként élni és megvallani, hogy ő, mint keresztény hívő ember, Krisztus követő éri az életét. Tehát ez egy nem volt veszélytelen dolog, és ezért nagy kitüntetésnek számított. Úgy belegondolhatunk ebbe, hogy milyen a szemlélete Isten igéjének, ennek a gondolatmenetnek milyen a szemlélete azzal kapcsolatban, hogy mi az, hogy kitüntetés. Ugye ott a hitnek a vállása, a hitér való szenvedés, a hitér való küzdelem, a hitnek az a megélése, ami küzdelemmel, szenvedéssel járatott, ez számított kitüntetésnek. Ez volt a kitüntetett hívő embernek a jutalma, hogy utána életveszélybe kerülhetett, elvihette ezt az adományt, Ma ugye sokszor egészen máshogy gondolkozunk a kitüntetésről. A kitüntetés ugye ez egy, pont egy olyan dolog, ami jutalmazást jelent, nem az, hogy még veszélyesebb élethelyzetbe kerüljön az ember. Itt ugye egészen másként látjuk a hívő embereknek a hétköznapjait, a fogalom rendszerét egészen máshogy értelmezik. És az a másik dolog, ami nagy dolog lehetett, hogy közösen örülni azok a jeruzsálemi testvérekkel, akiknek vitték az adományt, és ez biztos, hogy Isten szeretetének a munkája, aki megváltoztatja a hívő emberek szívét. Hogy teljesen idegen emberekkel, olyan bensőséges viszonyba kerül az ember, olyan kapcsolatba az Úr Jézus megmentő kegyelme által, hogy egyébként soha nem kerülne ilyen kapcsolatba az ember. Mi is ezt tapasztaljuk sok hívő emberrel, hogy amikor talán először találkozunk valakivel, akár egy például egy külföldi testvérrel, akkor is gyakorlatilag ugyanezt az érzést éljük át, hogy olyan az embernek az élete a másikkal, vagy a kapcsolatteremtő képesség a másikkal, mintha mindig is ismertük volna egymást. Ez a szeretet kapcsolat az Úr Jézus Krisztus szeretetén alapul, és milyen nagy dolog, hogy ez így lehetett akkor is, hiszen Isten a Bibliában világossá teszi, hogy az eklézsia egységes, hogy az eklézsia minden hívő ember benne van a kihívottak gyülekezete, teljesen mindegy, hogy Korintusban, Rómában él, vagy Jeruzsálemben, vagy most éppen a mi időnkben itt élünk. Ugyanúgy tagjai vagyunk ennek a szeretett közösségnek, és ennek meg kell jelennie az ilyen kapcsolatrendszereken is, kapcsolatrendszerekben is. És mi is megélhetjük ezt akár a testvérgyülekezeti szinten, vonalon is, amikor azt látjuk, hogy többfajta testvérgyülekezet együtt csinál programokat, hogy közösen imádkozunk egymásnak a munkájáért, szolgálnak közöttünk olyan testvérek rendszeresen, akik más gyülekezetbe járnak, és nagy örömmel hallgatjuk őket. És ugyanígy, ahogy ezt az egész kérdéskört nézve, mi is azt tapasztalhatjuk, hogy milyen nagy dolog az, hogy Isten szeretete munkája ezt. Hogy teljesen más élethelyzetbe, teljesen más identitásra már emberileg nézve, akár szín, bőrszínre, vagy nyelvre, vagy származásra tekintet nélkül tudunk testvéri viszonyt ápolni és szeretettel lenni olyanok felé, akiket soha nem láttunk, soha nem ismertünk. Ugyanez lehetett ezeknek a testvéreknek az öröme is, ez a közös öröm, amit a Pál apostol is átér minden alkalommal, amikor járja végig az ott a gyülekezeteket, amik olyan emberekből alakultak, akiket előtte sose látott, teljesen ismeretlen emberek, egyszer látta őket talán meg párszor, és utána a gyülekezet alakult, és utána rendszeresen, amikor tehette, ugye hát ez a rendszeresség maximum három alkalom, mert ott három missziós útjáról tudunk, meglátogatta őket, és nagy szeretettel ír róluk a levelében. Aztán tovább menve olvasunk arról, hogy Pál apostolnak milyen tervei vannak a következő időszakra nézve. Megírja azokat a missziós terveit, hogy hova fog menni. Ez a térkép ugye azt tartalmazza, ahol Pál apostol járt a három missziós útját, és azt tudjuk, hogy milyen nagy utakat tett meg, látjuk ezeket hajóval, de főleg a gyalogos utakat látjuk, hogy mekkora területeket járt be. Két évig ugye Efézusban volt, abban az időben a harmadik missziós útján, egyébként ezt az egyik szaggatott, az öt szaggatott vonal mutatja, hogyha látni onnan, nem tudom látni el, a harmadik missziós utat. Erről ír a fejezet végén, hogy ott Efézusban nagy és sokat ígérő kapu nyílt előtte, de az ellenfél is sok. Igazából ez a gondolatmenet, tudjuk az apostolok cselekedeteik 19. fejezetből, hogy milyen harcokat folytatott ott Efézusban Pál apostol, és hogy egy olyan gyülekezet alakult, ahol aztán később több Timóteus is szolgált, és úgy tudjuk, hogy János apostol is abban a gyülekezetben élt az élete vége felé. De a lényeg az, hogy ez a gyülekezet Pál apostolnak egy komoly, hosszú ideig tartó munkája nyomán erősödött meg. Nagyon sok volt az ellenfél, hiszen Korintus nem csak a kereszténységnek, nyilván nem a kereszténységek központja volt, hanem rengeteg bálványimádás, rengeteg anyagi szempontból történő összeütközés kellett átélnie Pál apostolnak, és ezekben ő nagyon hűséges és nagyon harcosan élte meg ezt az időszakot. De aztán azt tervezte, hogy utána, ahogy olvastuk, Pünkösd után Makedónián át meglátogatja a korintusiakat. Ugye ez azt jelentette, hogy megnézzük itt a térképen, ugye Efézus a, ugye itt a, itt van, nem tudom, látja mindenki, itt van, és itt van szembe Korintus, ugye nem hajóval ment át, hanem körbe, gyalog ment körbe ezen az úton, ez a harmadik missziós útnak a meg akarta látogatni azokat a gyülekezeteket, amik közben vannak a föld, a tengerparton, és ez meg is történt, hogy így látogatta meg azokat a gyülekezeteket, amikor a második missziós útján alapított. És aztán hosszabb ideig szeretett volna Korintusba maradni, azért, hogy ott a testvérekkel kapcsolatba kerüljön, és nem csak azért, hogy közöttük legyen, hanem azt látjuk, hogy nagyon sok mindenben megírta a levelében ugye sok problémát, és nyilván ebben közösen akarta a munkájukat tovább vinni, hogy fejlődhessen a gyülekezet élete. Az elsődleges kérdés mégis az volt a számára, hogy mit akar Isten? Hogy mi Istennek a terve az ő életében, hova vezeti, és a terv ugye megvolt, de mégis az elsődleges az volt, hogy hova vezeti Isten. És hát nagyon fontos, hogy mi is így legyünk ezzel, hogy mi az, amit kell tennünk, akár időbeosztásra, akár tervezünk ugye egész programsorokat nyárra, őszre, talán már jövő évre is, nem tudom kinek milyen a naptára, vagy hogy csinálja, persze sok minden nyilván kell is, hogy ne ütközzenek programok, de az nagyon fontos gondolatmenet, amit ugye Jakabnál olvasunk, hogy úgy van, hogy mi tervezünk, de ha az Úr akar és élünk, akkor lesz abból valami, hogyha ezt Isten akarja. Pál apostol is megérte ezt, hogy ő szeretett volna valamit, de nem az lett belőle. Az egész tervezés, amit tervezett, nyilván szükséges volt, hiszen ő nem csak azért, mert nem egyedül utazott, hanem munkatársakkal, és szervezte a munkatársaknak a különböző programjait is. Látjuk ebben a levélben, és majd a levél legvégén látjuk, de más levelben is, hogy a vele levő és az ő munkájában álló testvéreknek is szervezi az utazásait. Hogy ki hova utazzon, valószínűleg annak azon a háttérben, hogy hol milyen problémák vannak, hol van nagyobb szükség egy-egy erősebb hívő testvérnek a segítségére, az ige képviseletére, hiszen nem Biblia volt még akkor a kezükben, talán néhány tekercsben ott voltak a levelek, de nem volt meg mindenkinek minden nyilván, és az evangéliumok sem voltak meg mindenkinek, tehát egészen más volt a Bibliának vagy Isten vezetése. Egy-egy olyan testvérre szükség volt, akinek több ismerete és hitben is határozottsága volt, hogy segíthessen a konkrét gyakorlati élethelyzetekben eligazodni a hívő emberek számára. Ugye mi sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, hiszen a Bibliával a kézben mindegyikünk, magunk is sok mindenben láthatjuk, megérthetjük Isten vezetését, természetesen nekünk is nagyon jó az, hogy a gyülekezetben élhetünk. Itt a térkép utáni diát mondtam el az előbb ebben, amit mondtam, hogy hogyan van Pál apostolnak a tervezése, és aztán látjuk ezt is az apostol cselekedetében, hogy valósult meg. Első sorban mit akar Isten, mondtam itt az előbb is. És tulajdonképpen az, hogy miért írja meg Pál apostol a terveit, arról talán néhány gondolatot még érdemes beszélnünk. Láttuk az előző 15 fejezetben, meg majd a második korintusi levélben is olvassuk, persze zárójelben azt is hozzátehetjük, hogy úgy tudjuk, hogy 4 levelet írt Korintusba, de 2 van a Bibliában. Tehát ebből a 2 levélből és az előző 15 fejezetből nagyon kemény dolgokat láthattunk, hogy olyan dolgokat írt a gyülekezetnek krisztusi szeretettel, ami arra vonatkozott, hogy mit változtasson a gyülekezet, mit tapasztalt közöttük, vagy mit hallott, hogy mik vannak közöttük. és nyilván a hosszabb idejű tartózkodásnak az volt a célja, hogy egyengesse az életüket, hogy hitben előre vigye a gyülekezet életét, hogy ne az legyen a gyülekezetnek a utolsó véleménye Pál apostolról, hogy ez jó, megmondta nekünk, aztán ott hagyott bennünket. Aztán nem segít rajtunk, nem segít azzal, amit ír. Persze nyilvánvaló, hogy az is segítség már, ha valakinek megmondják, hogy mi a probléma, vagy szembesítik azzal a helyzettel, amiben van, hiszen ugye az a tükör, amit Isten tart az ember elé, az nagyon fontos tükör. És Pál apostol levele nyilván ilyen isteni tükör volt a számukra, amiben ők maguk nem tudtak belenézni. Ők maguktól nem tudtak abba az Isten tükrébe belenézni, amit Pál apostol tudott kívülről, mint hívő ember eléjük tartani, mert sokszor az ember maga csak azt a tükröt látja, a maga tükrét, a maga szempontjait, a maga szemellenzős gondolkozását látja, és nem azt látja, amit más is lát kívülről. Sokszor szoktuk mondani, hogy már mindenki más látja, hogy mi a probléma velem, csak én nem egyedül. És ez sokszor így lehetett abban az időben is. És ezért azzal a szeretettel, amivel Pál apostol megírta ezt a levelet, az első 15 versnek a fejezetnek a dolgaiban, nyilván ebben személyesen is szeretné előbbre vinni a gyülekezet életét. Aztán azért is tudatja a terveit nyilván, hogy imádkozhassanak érte, azért, hogy terjén az evangélium, nagyon sok munkatársat látunk Pál apostol körül, sok munkatárs élete, akiről ír a különböző levelekben, fontos, hogy azokért is imádkozzanak, az állandó veszélyek, és egyáltalán a hitnek a tisztasága, az Úr Jézus Krisztusból a hit tisztasága miatt, hogy ne tévtanítók legyenek a gyülekezetekben, hogy azok a munkatársak, akik valóban az igét képviselik, azok juthassanak el a gyülekezetekbe, akár Korintusba is. Azon kívül olvasunk arról Pál apostol leveleiben, hogy hány esetben elfordultak tőle munkatársak. Elfordultak tőle, akár például olvasunk ilyen mondatokat a Bibliában, hogy elfordultak tőlem a Galácia beliek mind. Egy ilyen nagyon szomorú, de nagyon kemény mondatot is olvasunk, de olvasunk olyanról is, amikor azt olvassuk, hogy épp amiről szerdán is itt szó volt a Biblia órán, hogy például elfordult tőle Démás, akiről több esetben írja a leveleiben, Kolossi levélben, Filamon levélben, hogy jó szolgálatot tesz neki, és aztán, meg azt olvassuk róla, hogy Démás elhagyott e világhoz ragaszkodva. Ugyanez nem az adakozáshoz tartozik kifejezetten ez a gondolat, de mégis azért ide tartozik. Abból a szempontból, hogy e világ szellemiségéhez ragaszkodott Démás, ezért elhagyta Pál apostolt, a szolgálatot. Azt nem tudjuk, hogy a hit útját elhagyta, ezt nem írja az ige, nem is ez a feladat nekünk, hogy ezt boncolgassuk. De magát ezt a tényt jó figyelembe venni, hogy Pál apostol azért is írja a levelében különböző munkatársakkal és a útjával, a terveivel való dolgokat, azért írja meg, hogy imádkozzanak azokért, a testvérekért is, akik ugyanúgy támadások alatt vannak. Támadások alatt abban, hogy a világ szellemisége ugyanúgy vonzotta őket, és ráadásul még a hívő élet, a hívő szolgálat tele volt veszélyekkel. És ezeknek a veszélyeknek az elviselése sok embernek nehézségbe ütközött, vagy nem vállalták. Ugye olvasunk arról is Pál egyik másik ilyen munkatársával kapcsolatban, aki miatt ugye megszakadta a munkakapcsolat Barnabással. Ugye volt a János Márk, aki nem vállalta velük azt az első missziós utat, hanem félúton visszafordult, és azért a második missziós útra Pál apostol már nem vitte el magával, hanem azt mondta, hogy ő nem viszi el, de Barnabás, aki fölkarolta, ő vitte, és aztán mentek közösen egy másik missziós útra, a Ciprusra. De Pál apostollal ilyen értelemben az a munkakapcsolat megszakadt. Tehát vannak olyan helyzetek, amik jók, ha abban az időben is, és ma is így van, jó, ha tudunk a másik testvérekről, ami hit testvéreinkről, akikkel egy gyülekezetbe tartozunk, attól függetlenül nem helyileg, nem itt ülnek, nem itt vannak, de közös az eklézsia, hogy tudjunk imádkozni azokért, akik különböző missziós szolgálatokban, nehéz munkákban, vagy olyan munkában vannak, ahol nagyon sok támadási felület van, és szükségük van arra, hogy megerősítse őket Isten, és tudják azt, hogy a háttérben nagyon sokan imádkoznak, támogatják őket abban a munkában, amiben esetleg fizikailag nem tudjuk őket támogatni, mert nem vagyunk ott. Mint ahogy ugyanígy volt ezzel Pál apostol és a munkatárs, hogy elindultak egy úton, a helyi gyülekezet, ugye onnan kiküldték őket, ugye tudjuk, hogy az antiochiai gyülekezetből mentek el, tudta őket ima háttérre támogatni, néha talán utána tudott testvérek, egy-egy testvért küldeni valamilyen fajta adománnyal vagy pénzügyi segítséggel, amire szükségük lehetett, bár Pál apostol azt írja, ugye pont az apostol cselekedeteiben, az efézusi lélektől búcsúzva, ugye a 20. fejezetben, hogy ő gondoskodott a saját két kezével, ugye mondja, hogy a két kezemmel dolgoztam azért, hogy biztosítsa az anyagiakat maga és a vele levők számára. De nyilván voltak ilyenek, amikor híreket és adományokat küldtek utána, de egyébként nem tudtak a hétköznapi életükben részt venni. Egyébként nem tudtak azokban a dolgokban segíteni, amik a hétköznapi per pillanatnyi problémákban, az aznapi problémákban kellett megoldást találni rájuk, és megküzdeni azokkal a helyzetekkel, amikor börtönbe kerültek, amikor megvesztőzték, vagy amikor kigunyolták, vagy sok minden helyzetbe kerültek, csak az ima háttérre tudtak. Természetesen ezt sem mondhatjuk így, hogy csak, hanem azt kell mondani, hogy ez is nagyon fontos. De ha nem tudunk valamiről, ha nincs információ, akkor sokkal nehezebb úgy imádkozni valaki. Persze, hogy úgy is lehet személyekért, akikre gondolunk, de sokkal másabb az, amikor konkrétan tudjuk, hogy imádkozunk valakiért. Imádkozunk betegekért, és milyen jó abban is úgy imádkozni, hogy valakinek nagyjából tudjuk az élethelyzetét, hogy miben van, mint ahogy tájékoztatást kapunk ezekről, vagy ismerjük ezeket a helyzeteket, hiszen egészen más az, amikor így tudunk gondolni valakire, mint amikor fogalmunk sincs, mi történik. Azt se tudjuk, hogy él-e, hal-e még a másik. Mi is voltunk már így, hogy imádkoztunk testvére, akire aztán később kiderült, hogy akkor már régen nem jött a gyógyulásért, de hát ugye ez azért van, mert nem volt információ. De nagyon fontos ezt tudni egymás szolgálatára, egy dolgért, azért, hogy imádságban tudjunk hordozni, harcolni egymásért, ahogy nyilván ezt tesszük is. És hát erre van szükségünk is, hogy mi is tájékozódjunk. Nagyon sok tájékozódási csatornát látunk ma már, nagyon sok levelet, hírlevelet küldenek, kapunk, amiben érdemes elolvasnunk azt a részt, ami azokra a missziókra vonatkozik, akikért imádkozunk. Vagy nagyon sok olyan honlap van már ezeknek a misszióknak honlapjai, ahol tájékozódhatunk arról, hogy mi történik, éppen hol tartanak a munkában. Ezekről érdemes tájékozódnunk azért, hogy konkrétan napra készek legyünk abban, amiért imádkozunk, vagy akikért imádkozunk, belmissziós, de külmissziós munkákról is. Mert ugye, ahogy itt végén megemlítem, közös az ügyünk. Közös az az ügy, amiben állunk, hiszen Krisztus országának az építése a cél, és Pál apostol is ezért írta ilyen részletességgel ebbe a fejezetben, hogy mikor, merre megy, hova fog menni, vagy milyen majd a utolsó pár versében is a résznek, hogy ezzel foglalkozik, hogy ki mit csinál az ő munkatársai közül. Legyünk mi is ilyen aktívak ebben, amiben tudunk segíteni, és ebben nyilván benne van az adakozás kérdése is, de benne van az az ima háttér, amit tudunk biztosítani azoknak a testvéreknek, akik szolgálnak, ahogy tesszük is, hogy amikor tudjuk, hogy valaki elmegy egy akár egy csendes hétre szolgálni, akkor imádkozhatunk érte, nem csak egyszer, hanem minden nap, vagy többször is, amikor eszünkbe jutatja Isten napközben is, hiszen azok a terhek nem egyszeri terhek, nem arról van szó, hogy egyszer arrébb rak az ember egy adag, mondjuk cuccot, hanem arról van szó, hogy reggeltől estig ott tölti az idejét akár a gyerekek vagy felnőttek között, és szolgál, és keresi azt, hogy éppen akkor mi az, ami helyes, mi az, ami jó, mi az, ami igeszerű, mivel viszi előbbre a többiek életét, amivel ott van, vagy akár fizikai szolgálatot lát el, a konyhán küzd ebbe a mondjuk meleg 40 fokba, a konyhában talán még melegebb van, és azért küzd, mondjuk hétfőtől vasárnaptól péntekig, hogy azok, akik ott vannak, zökkenőmentesen megkapják, úgy tűnjön nekik, hogy gyakorlatilag ők mindennek ki vannak szolgálva, és csak az igére, és csak Isten szavára kell figyelni, hogy koncentrálni, meg semmi másra. Tehát gondoljunk ezekre is imádságban, és ugyanígy a saját gyülekezeti alkalmainkra is, hogy Isten igéje szólhasson, hogy Isten igéje azokon keresztül, akik hirdetik, mindig tisztán zenkessen itt közöttük. Amen. Szabad hozzászólni.